Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Esemény.
Ahogy beköszönt a tél, Budapest egyik legvarázslatosabb helyszíne ismét ünnepi fénybe borul. A Szent István Bazilika előtti téren idén is megnyitja a kapuit az Advent Bazilika vásár, amely november 14-től egészen 2026. január 1-jéig várja a látogatókat. A tér ilyenkor átalakul. Több mint 100 magyar kézműves kínálja portékáit, a levegőben fahéj, mézes kalács és forralt bor illat a keveredik, a bazilika homlokzatára vetített fényfestés pedig minden este különleges hangulatot teremt. A zenei programok és a fényshow általában este 17:30-kor kezdődnek, és egészen késő estig tartanak, így akár egy esti séta részeként is érdemes ide ellátogatni. A rendezvény hétköznapokon 11 és 22 óra között, pénteken és szombaton este 11-ig, vasárnap pedig este 10-ig tart nyitva. A karácsonyi időszakban különleges nyitvatartással várják a vendégeket. Az adventi forgatag nem csak a fővárosiaknak, hanem az ide látogató turistáknak is igazi ünnepi élményt kínál. Aki egy kicsit is szereti a karácsony hangulatát, az ne hagyja ki a bazilika előtti teret, ahol a zene, a fények és a téli illatok együtt varázsolják el a látogatót.
Koncert.
Karácsonyi hangverseny a Nemzeti Filharmonikusokkal, ünnepi zene a Műpában. Az ünnepi időszak egyik legkülönlegesebb kulturális eseménye minden évben a Magyar Nemzeti Filharmonikusok karácsonyi koncertje, amelyet idén is a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a Műpa Budapestben rendeznek meg. A december 17-én este 19:30-kor kezdődő hangverseny igazi különlegességet kínál. Hector Berlioz L'Enfance de Christ című oratóriuma hangzik el három részben. A mű ritkán hallható Magyarországon, és bensőséges, mégis monumentális zenei világával méltóképpen hangolja az embert az ünnepre. A koncertet Vashegyi György vezényli, közreműködik a Magyar Nemzeti Kórus és a Filharmonikus Zenekar teljes együttese. Az est során nem csak a zene, hanem a tér is különleges élményt nyújt. A Műpa hangverseny termének akusztikája és megvilágítása segíti, hogy a hallgató egy időre kiszakadhasson a hétköznapokból. Ez az este a meghittség és az ünnep előtti elcsendesedés ideje. Ideális választás mindazoknak, akik a karácsonyi időszakban a lelki feltöltődésre is vágynak.
Film.
Erkel Ferencről szóló új dokumentumfilm látható a televízióban a Magyar Opera napján. November 7-én este mutatja be az M5 kulturális csatorna a Nemzeti Opera megteremtőjéről szóló nagyszabású dokumentumfilmet, a Mi Erkelünk címmel. Váradi János rendezése hazánk egyik legnagyobb zeneszerzője, Erkel Ferenc teljes életútját tárja a nézők elé. A gyulai gyermekévektől kezdve a zeneszerzői pályája csúcsán át egészen idős koráig. Nevéhez számos nemzeti témájú opera is fűződik, mint a Bánkbán a Hunyadi László, a Bátori Mária, a Dózsa György vagy éppen az István király. Munkássága túlmutatott a komponáláson. Erkel karmesterként, pedagógusként, intézmény alapítóként és még sok mesterként is jelentős szerepet töltött be a 19. századi magyar kulturális életben. A Mi Erkelünk című dokumentumfilm különleges értéke, hogy szakértők és családtagok visszaemlékezésein keresztül eddig ismeretlen történetekkel, anekdotákkal gazdagítja Erkel életének bemutatását. A megszólalók között szerepel többek között Bata András zenetörténész, Szappanos Gábor történész, Erkel László, illetve Somogyvári Ákos karmester is. A film széleskörű szakmai összefogás eredményeként született meg a Magyar Történelmi és Műfai Film Alapítvány kezdeményezésében. kifejezésére, Szapanos Gábor történész ötlete nyomán. Létrejöttében részt vett a gyulai Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft., az Erkel Ferenc Társaság, a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Budapesti Filharmóniai Társaság, valamint a Magyar Zeneháza. A film operatőre Kozma Greg, zeneszerzője pedig maga Erkel Ferenc, akinek művei eredeti felvételeken csendülnek fel az alkotásban. A film narrátora a nemrég elhunyt Mécs Károly, Kossuth nagydíjas színművész, akinek ez volt az utolsó munkája.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Pécstől mindössze 10 kilométerre, Somogyban, Rükkeraknán megbújik három csodás testvértó. A rükkeraknai horgásztó a középső testvér, egyben legszebb, mint egy 0,7 hektáros, medre 5-6,5 méter mély. A szemet gyönyörködtető kis tengerszemet két forrás is táplálja, aminek köszönhetően az alpesi tavakra emlékeztető smaragdzöld színekben pompázik. A források miatt vízszintje állandó, halfaunája pedig igen gazdag. Az őt körülölelő fűzfák és bokrok bizalmasan borulnak a tóra, vize ivóvíz tisztaságú. A tó, ami alig várja, hogy megtaláld. Kössük fel a gatyánkat, mert a középmecsek egyik titkos területén az Isten áldás völgyben megbúvó alig várom tavat nem könnyű megtalálni. Nem vezet ide jelzett turistaút, és nem árulkodik hollétéről széles partoldal sem. A mecsek egyik tengerszemeként emlegetett tavat magasló kopasz fák, cserjék és nádasok óvják a kíváncsi szemek elől, csupán a hozzávezető ösvények súgnak a lelkes felfedezőknek. Az apró, alig várom tó 80 méter hosszú és 30 méter széles, látszólag feneketlen. A tavat emberi kéz formálta, a közelben levő bányához hozták létre, amelyhez tűz esetén innen vitték volna a vizet. Ugyan csupán 3 kilométer az út a Pécs bányai ősgesztenyéstől a tóig, nem árt hidegérelmet és tűpontos térképet csomagolnunk. Az eltévejedés ugyanis sanszos. A túra ráadásul nagyon szintes is, úgyhogy váltópóló is legyen a hátizsákban. A békás gödör, ami csak bizonyos évszakokban mutatja meg arcát. A térképek békás gödörként vagy dagonyás területként is említik ezt a csapadékból táplálkozó víznyelőt. Szárazabb évszakokban kiszárad, tavasszal és nyáron azonban az agyagos talajnak köszönhetően megtelik, és a békák egyik kedvenc mecseki üdülőjévé változik. A nagyjából kézilabda pálya nagyságú tavacska az abaligeti elágazó feletti fiatal erdőben bújik. Megtalálásához nem kell sok idő, ezért bátran tervezzünk rá egy 7 kilométeres túrát. Startoljunk az abaligeti elágazás után a gubacsos forrásnál. Innen baktassunk föl a gubacsos kulcsos házig a kék körjelzésem. Induljunk nyugatnak a sárga sáv jelzésem, majd délnek a kék túra útvonalán. Amint találkozunk a zöld keresztel, térjünk le balra, majd 2 kilométer után újra balra a békás gödörhöz vezető gyalogúton. Kis szerencsével rálelhetünk a tóra.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Kuruc vér, Pro Patria et Libertate. Hogyan váltak korábbi császárhű urak kuruc vezérekké? Miként szerveződött a parasztokból és egyszerű emberekből álló hadsereg? Hogyan kapcsolódtak hozzájuk tököli régi katonái? Milyen politikai játszmák, titkos tárgyalások mentek a háttérben? Lehetett-e védekezni az árulások és a bécsi intrikák ellen? A történelmi regények népszerű szerzője Benkő László a kuruc korba viszi az olvasókat, és ahogyan a többi könyvében ezúttal is kapunk a történelmi személyiségek mellé olyan szereplőket, akiknek sztoriában ott az érzelem, a szerelem akár, a plusz izgalom, hiszen egy krimiszerű szál is végighúzódik a regényen. Azt mondta Benkő László egy interjúban, hogy amikor egy újabb regény írásáról gondolkodik, akkor vagy a történelmi korra nagyon kíváncsi, vagy egy történelmi személy az, akit igazán meg akar mutatni. Innen indul a beszélgetésünk, hogy a kuruc vér esetében mi volt a döntő.
Tekintettel arra, hogy Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc, ugyebár ő amúgy is egy ikonikus személy. Nem akartam ő róla egy életregényt készíteni, mint tudom én, Nagy Lajosról, vagy Mátyás királyról, vagy Alkun Lászlóról, hanem én inkább a kort szerettem volna megjeleníteni, annál is inkább, mert az én tapasztalataim, mivel valamikor felnőtt oktatásban is dolgoztam, azok voltak, hogy az átlagemberek, az olvasók általában nagyon keveset tudnak erről. Annyira érdekes korszak volt, amikor nem lehetett tudni, hogy ki hova állt, miért állt, és miért nem, és miért állt vissza, hogy ez eléggé kibontást igényelt volna, és arra gondoltam, hogy ha magát a kort próbálom itt megjeleníteni ebbe a kötetbe, ami ugye nem lett egészen teljes, mert a Rákóczi Szabadságharc felénél befejeztem ezt a kötetet, és hogyha majd igény jelentkezik rá, akkor majd folytatni fogom. Arra gondoltam, hogy megjelenítem magát a kort, és megpróbálok választ adni az olvasóknak a miértekre.
Miért Versailles-ból, miért Franciaországból, miért egy orvos család ágyából indul ez a történet?
Ugye 1690-es évek végétől kezdődik a történet, és majd tart az 1705-ös év végéig, a 6-os év elejéig. Abból kell kiindulni, hogy tulajdonképpen milyen történelmi és politikai helyzet is volt akkor Magyarországon és Közép-Európában, de egész Nyugat-Európában is. Ugye a törököknek az uralma, a 150 éves uralma Magyarországon megszűnt. És törököktől a magyar királyság, a magyar emberek végső soron megszabadultak. Ugyanakkor szerettek volna megszabadulni a másik függőségtől, amit a Habsburgok jelentettek számukra. És akkor itt jön képbe a nemzetközi politika. Ugye volt egy olyan helyzet, hogy Spanyolországban haldoklott a király, a Károly király. És a két nagy hatalmasság, az egyik ugyebár a Habsburg Leopold vagy Lipót császár, egyben magyar király, is a maga fiát szerette volna egy szintén Károly nevűt a spanyol trónon látni, valamint a napkirály 14. Lajos is szerette volna az unokáját, Anzsú Fülöp herceget látni a spanyol trónon. És már ők akkor készültek egy konfrontációja a franciák és a Habsburgok között, amikor még élt a Károly király, az idős Károly király, hogy egész biztos, hogyha ő meghal, abból valamilyen nemzetközi konfliktus keletkezik. Csak hogy ezt éppenséggel a francia udvar ezt tovább gombolította, és összekapcsolta azzal, hogy van itt egy Magyarország, ahol Magyarországnak a lakosságának jelentős része rendkívül megelégelte már a Habsburg uralmat, és hogyha esetleg ők létre tudnának hozni egy olyan helyzetet, hogy ez a magyar lakosság, akik hajlandóak fegyvert fogni, meg is szerveződnének ebben az ügyben, akkor ők már két embert tudnának az élükre állítani. Az első volt ugye Tököli. Ők azt szerették volna. Nem az egész udvar, az egész francia udvar, kifejezetten a napkirály, 14. Lajos. Ő Tökölinek a pártját fogta. És volt neki egy külügyminisztere, akit Barbezieux-nek hívtak, ő pedig második Rákóczi Ferencet tudta volna elképzelni a szabadságharc, a felkelésnek az élén. Tehát így kerül bele gyakorlatilag Versailles, mert ugye a francia udvar akkor már ott tevékenykedett, és ott ülésezett, és ott is éltek a francia uralkodók. De ugyanakkor Párizsban volt egy nagyon jó egyetem, világhírű egyetem, úgy hívták, hogy Párizsi Egyetem, és abból lett később a Sorbonne. És annak különböző oktatói voltak, különböző nemzetiségű művelt oktatói professzorai voltak, és itt jött be az első fiktív személy a családjával együtt, ez a bizonyos Kismárki Tőzsér Bernát, magyar nemes, párizsi professzor.
Mit jelent a kurucvér? Hogyan lettek az emberek kurucá? Milyen módjai lehettek ennek?
Ugye onnan kellene igazság szerint kiindulni, hogy amikor Tököli Magyarországon harcolt és csapatokat vezetett, és azt hiszem beszélgettünk egyszer már róla, hogy ő ragyogó hadvezér volt, egy liviás hadvezér volt, és egy lényegesen gyengébb politikus, sajnos. A kettő találkozott volna, akkor biztos, hogy sokkal többre tudott volna Tököli is jutni. De egy biztos, hogy akik őnála harcoltak, ők már akkor kurucoknak gondolták és nevezték is magukat, ugye a krux, a keresztes szóból eredeztetve, és ezek az emberek akkor még természetesen éltek. Na most akkor, amikor a Tökölivel kapcsolatos a dolgok történtek, el kellett hagyni neki Magyarországot, és a törökökhöz kellett neki kimenni, engedték őt természetesen a Habsburgok, akkor ezek az emberek ugye nem mind követték őt, csak egy kis hányaduk, a többiek pedig vagy bujdosóknak álltak, vagy törvényen kívülieknek álltak. De rendelkezésre álltak még ebben a korban az ő régi harcostársai, sőt, mi több, még a tisztjei is. Aztán voltak olyan emberek, akik például a Rákóczi Ferencnek a jobbágyaiból kerültek ki, és kerültek viszonylag magas katonai beosztásba is. Ilyen volt például Esze Tamás, aki a Rákóczinak a tarpai jobbágya volt. És számtalan ilyen szemét találunk a kuruszszabadságharcban, akik vagy valamit értettek magához a harchoz, és ahhoz, hogy mit jelent egy reguláris haderőben szolgálni, de számtalan olyan találtunk, akik ezt nem tudták. És ő belőlük kellett Rákóczinak aztán 1702-ben, 1703-ban egy olyan ütőképes csapatot szervezni, akik már katonák módjára tudtak viselkedni, mert először nem ez volt. A másik oldala pedig, hogy lehet az, hogy aztán labancból kurucok lettek. Ez azért fordult elő így, mert a magyarországi nagyurak természetesen letették a királyra, a Habsburg Leopoldra, letették az esküt. Harcoltak a Habsburg Leopold oldalán, sőt, amikor a Tiszántúlon először megkezdődtek ezek a kuruc tevékenységek, például 1697-ben ugye a Tokaj-hegyaljai felkelés, amivel ugye azt szokás mondani, hogy körülbelül itt kezdődött Rákóczinak a színre lépése, ha bár ő akkor nagyon exkuzálta magát Bécsbe, hogy ő neki ehhez semmi köze, és őt ne fogják le ezért, és ne fogják perbe ezért. És akkor, amikor megkezdődtek ezek a felkelések, akkor nagyon sok magyarországi, magyar nemes úr, aki bandériummal rendelkezett, vagy zászlóaljjal rendelkezett, azok segítséget nyújtottak ezeknek a lázadóknak a leverésében. Ezek a lázadók akkor megint vagy a Kárpátokba távoztak, vagy a partiumi részekbe távoztak, ahova el tudtak menekülni. Aztán később jöttek már olyanok, mint például a Károlyi Sándor, aki először a kurucfelkelők ellen harcolt, és utána nagyon hamar, mivel látta, hogy működnek a Habsburgoknál a dolgok, átállt Rákóczi oldalára, de ennek volt egy mozgatórugója, mégpedig az, hogy ekkor már ugye a spanyol örökösödési háború, különösen az olasz hadszintéren vastagon zajlott. És ebben az esetben ugye legtöbbször a magyar katonákat vitték volna el Olaszországba harcolni, és ők meg erre nem voltak hajlandóak, és pontosan ezért emiatt lázadoztak. És ezt használta ki aztán Rákóczi, és a Rákóczinak a kisebb-nagyobb rendfokozatú és beosztású alvezérei, hogy ezeket a személyeket, ezeket a katonának, majdnem katonának vitt embereket összeszedték, és megpróbálták maguk oldalára állítani. Aztán később jöttek az utolsó fázisba, amikor komplett csapatok álltak át, magyar vezérrel természetesen, olyan, mint a Forgácsék, aztán az Eszterházy családnak is voltak tagjai, akik a bandériumaikkal egy az egybe átálltak Rákóczihoz, akiknek kiképzett haderő állt már a rendelkezésükre, és gyakorlatilag azt jelentette, hogy egyik napról a másikra bárhol fel tudták a Habsburg seregekkel venni a harcot. Sajnos ez oda vezetett, ugye, hogy a Habsburg seregekben még mindig harcoltak magyar alakulatok. És talán ennek is köszönhető volt az, hogy őket is aránylag hamar rá lehetett beszélni arra, hogy Rákóczi oldalára álljanak, és ezért tudott Rákóczi egy rendkívüli ütőképes hadsereget felállítani, amivel aztán először a Felvidéken, aztán később a Dunántúlon, a Dunatisza közén, a mai burgenlandi területeken, a morvaországi területeken különböző akciókat hajtottak végre éveken keresztül.
Benkő László íróval beszélgettünk az új regényéről, amelynek címe Kurucvér, Pro Patria et Libertate. Ez a kötet a Családi Könyvklub gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.